áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne világteremtetése előtt, hogy legyünk szentek és beszerzetenek ő előtte szeretet által. Hallgassa meg a gyülekezet a nagypénteki igehirdetés alapigéjét, a Lukács evangélista által írott evangélium 23. fejezetéből, olvasom a 32. verstől, foglaljunk helyet. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet Kokonya helyének hívtak, keresztre feszítették őt, ugyanúgy a gonosztevőket is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Azután sorsvetéssel osztottak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig csúfolták őt velük együtt. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, eszetették neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidó királya, mentse meg magadat. Fölírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így károlta őt: Ha te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem félsz az Istentől, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljössz királyságodban. Erre így felelt neki: Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Az ige magyarázat előtt énekeljük el az énekel 334. éneknek a 4. versét. A bíró bár megismeri, hogy ő védkét nem látja. Szeretettel a nagypénteki Isten tiszteletünknek a résztvevőit, és örülök, hogy ennyien vagyunk. Bizony fájdalommal látom, hogy a telek szomszédunk területén építkezéskori gépek jönnek és mennek. Ez valójában a törvény szerint teljesen tilos magatartás, mert Isten tisztelet ideje alatt semmiféle zajos tevékenység közelben nem művelhető, de mi azért a csendben megtartjuk Isten tiszteletünket. Előre kell bocsátanom azt, hogy minden egyes igehirdetés, ige magyarázat, amikor egy ember meg akarja magyarázni az Isten titkait és dolgait, ez mindig egy emberfeletti vállalkozás. Prédikálni, a Bibliát megmagyarázni, ez vállalkozása lehetetlenre. Ez nem lehetséges. Emberi erővel nem. Nincs az a tudomány, amely képesség lenne arra, hogy valaki az Isten igényét megmagyarázza. Hiába tanulmányoztuk annyiféle nyelven, mert sokféle nyelven. És hiába ismerjük a nyelvtani formáit, hiába ismerjük az akkori kortörténetet. Nem értünk meg semmit, ha felülről nem kapunk segítséget. Ez így van minden igehirdetésnél. De különösképpen akkor, amikor a Krisztus keresztjéről, a nagypéntekről, a kereszthaláról, az ott lakolt eseményekről kell beszélni. Én kérem az Isten segítségét magamnak is, nektek is, hogy valami keveset, én el tudjak gazogni, és meg tudjátok érteni ezt a gazogást, mert csak sejpítünk és gazogunk. Az angyalok sem tudják kibeszélni. És ha ott leszünk majd, legyünk ott, abban a boldog örökké valóságban. Örökön örökké szemléljük majd ezt a titkot, ami ott ennyire zárva volt, és nekünk nagyon kevés nyilatkozatot mutathatott meg belőle. Mégis ebből a kevésből tanulni kell. Általában mindig a Krisztus keresztjéről beszélnek, és jól teszik. De nem egy kereszt állott a Golgotán, hanem három. És ha már a Biblia leírta mind a három kereszt felállítását, és mind a három keresztről beszél, akkor nekünk mind a háromból tanulni kell. Én megpróbálom most ezen egy kis rövid alkalmon mind a három keresztnek az üzenetéről valamit átadni. Természetes, hogy a középső kereszt. Ez a fő üzenet. Még azt is meg kell jegyeznem, hogy én nem tudom, honnan vették az írás magyarázat. Sokszor hallottam meg, olvastam, hogy a jobb két felől Lator megtért. Mi nem tudjuk, hogy melyik oldalon volt. Biblia sehol nem mondja, hogy melyik oldalon lévő Lator tért meg. Csak azt, hogy az egyik. Minden bizonyos, így volt a jobb oldalon lelki értelemben, mert egy nagyon jó döntést hozott. Mi fölnézünk most mind a három keresztre. Hittel csak a középsővel tudunk nézni. Ámulat pedig csodálattal. Én mindenkinek most egy ünnepi kérés tolmácsolok. Amikor lesz ma egy kis szabad csendetek, ahol egyedül vagytok, próbáljatok a ti lelki szemetekkel, mert van lelki tekintet, fölnézni erre a csodára, hogy az a fiú, aki Istentől született Isten, aki által az Atya teremtette a világot, aki a Biblia mondja, hogy most is hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, hogy adja oda ezeket a teremtő hatalmas kezeket, durva szegek alá, hogy hordozza az arcán a közdöséseket, a teste fel van szántva, hiszen szeges korbácsokkal verték. Nem tudjuk elmondani azt, ami történt, és nem tudunk beletekinteni abba a fájdalomba, amelyet mind testében, mind lelkében hordozott, de mégis megpróbálunk valamennyire tanulni belőle. Hároman vívják a halálkusát egymás mellett. Nagyon közel vannak egymáshoz. Talán másfél vagy két méter volt a távolság közöttük, és nincsenek is nagyon magasan a fölfele. Annyira, hogy kézzel meg lehetett volna érinteni Jézusnak a lábát, átszegezett lábait. Most próbáljuk azt elgondolni, hogy a testi kínok mellett mit élt át a megváltó. Ott voltak a papok, akik rá volt bízva az egyetlen igazi vallásnak, amely ismerte a láthatatlan élő Isten, a papjai, akik az egyetlen igazi könyvet, a Bibliát birtokolták, és csókolódnak, meghajtják a fejüket a tövis koronás király előtt, és azt mondják neki, ha valóban az vagy, szálljon a keresztről, szakítsd le magad, azonnal meghódolod. Mennyi csúfolódás. Csúfolják a katonák, csúfolja a köznép, csúfolják a papok, és csúfolják a latrok is. Mária pedig reménytelenül sír, nem ér semmit az egészből. Egészen elhagyatva ott van, és megszólal. Miután fölszegezték, a földre fektetve a keresztet rátegezik, az elítéltek, aztán kötelekkel felállítják a keresztet, a megásra dövőben belecsúszik egy nagyon zöpken, és akkor betömik a temetésnél a fejfáknál, és most egyszer csak imádság hali. Nem is igen lehet látni már az arcát. Tövis korona úgy felszántott, a vércsikokkal van tele. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ennek tulajdonképpen két jelentése volt. Valójában tudták, hogy önzésből, bosszúvágyból, azért, mert szent élete megítélte az ő hamis életüket, azért irigységből, a Pilátus mondja, hogy irigységből adták kézbe. Ezt tudták, de nem tudták, hogy kitölnek meg. Ha tudták volna, hogy azt, aki az Isten szeretetből elbocsátott, akinek a követése az életre vezet, nem tudták, hogy mit cselekednek. Jézus is megint szinte a lehetetlen próbálta meg menteni ezeket az embereket. De aztán elhangzott a rettenetes kiáltás egy Pilátusnál, és ide dübörög. Pilátus azt mondta, megmosom a kezemet. Én ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Mit mondtak? Vére rajtunk és fiainkon. És amikor vitték a zsidókat a gettóba és égették, szomorú és fájdalmas. De beteljesedtek ezek a... Ők maguk kérték maguk, rajtunk és fiainkon. Már ott Pilátus előtt elátkozták a századik utódjukat is, amikor Jézus halálra adták. Rettenetes dolog. Nekünk is jól meggondolni, hogy mi mindent vagyunk örökségben, milyeninek. Mert amilyen lelki életet élünk, amilyen istenfélők vagyunk, a negyedik, ötödik nemzedék is jog alatta, és vagy jót örököl, vagy nem jót. És a három kereszt közül az egyiken a közésön volt egy tábla, a másik kettőn nem. Jézus Názáret, hogy egy presszüde úrunk, Názáret Jézus a zsidók királya. Ez egy gúnytábla volt. Egy király tömiskoron alatt keze ki van tegyed, a lába is, arca leközdösve, összeverve, király. Nem volt elég az a kínzás, amit minden megfeszítettel megtekve, hanem még egy gúnytáblát is, még pedig három nyelven. Latinul, héberül, görögül. A latin nyelv volt a politikai hatalom nyelve. Kigúnyolta a politikai hatalom. A héber a vallás nyelve. Kigúnyolta a vallás. És a görög a tudomány nyelve. Kigúnyolta a tudomány. Ami csak létezik, és ami csak tud gyűlölni és gúnyolódni, az mind ott van, és mind össze egyetlen egy zenekarban, és énekarban énekeli a gúnydalt. Egyetlen hang sincs. Egyetlen emberi hang sincs, amely nem szólalna mellette. De mégis. Az egyik lakor először a társával együtt csukolja az Úr Jézus, mind a ketten. Mert ezt mondták, ha Isten fél vagy szájra, micsoda király vagy, micsoda mesiás vagy. De az egyiknek a szíve meglágyult, amikor az elkínzott ember ott látja maga mellett könyörögni ezért a gonosz társaságért. Ez egyszerre kinyílik a szeme. Hát ez valóban király. A szeme erről fénylik a tövis korona. Úgy látja, hogy az átszegzett kezekben benne van minden hatalom. Látja az átszegzett lábakat, hogy eljön majd ítélni, eleveleket, oldalakat, megnyílik a szeme. Az a lakor messzebb látott és többet látott, mint sok református, mint sok álmosdi keresztjét. Mert közöttünk nagyon kevesen vannak, akik tudják, hogy minden hatalom Krisztusé, és nagyon kevesen sóhajtanak fel. Uram, adj ért a te országodba nekem is, ha majd eljössz ítélni eleveleket és oldalakat. Ekkora hittel még soha senki nem fordult Jézus felé, mint ez a lakor. Tessék ezt elgondolni. Egyetlen egy ember nincs mellette, az Isten sincs mellette. Elhagyta mindenki. Mindenki nevetségtárgya és gúnytárgya. Annyira tehetetlen. Össze van törve teljesen. Nem tud elmozdulni a gerendáról. Még a fejét is megcsukolták a tövissel. Ott a gúnytábla. És látja ebben a megfeszített Jézusban a mindenség urát. Biztosan tudja. A kereszten már nem szoktak az emberek viccelni. Ez nem egy vicc. Ha eljött királyságodba, emlékezz meg rólam. Már látta előre az eljövendő világot, amely még előttünk van. Belelátott. Jézus odafordult, elgyötölt fejét, arcát odafordította. És egy csendes mondatot mondott neki. De olyan biztosan. Úgy, hogy a király beszél. De csak a király mondhatja. Még ma velem leszel a paradicsomban. Átvisznek a birodalmamba. És amikor az Úr Jézus meghalt az emberi testében, egy drága gyöngyszemet vihetett át. Egy megrögzött gonosz szemének a megint szívén. Egy ember, aki gyerekkorában ezzel sem bűntudott elkövetni. Megint szívű ember, az első mennyei állampolgár. Bevihette ezt a lakrot. Érdemes ránézni erre a keresztre is, amely ez a megtért ember rettenetes kínok között hitre jutott. És még ezután nem volt vége. De kigyerek áll nagy próbát. Elmondtam többször a testvéreknek, hogy a megfeszített embernek minden lélegzett vételnél egy olyan mozgást kell végezni, hogy a melkasát ki tudja emelni. Azután kibocsátani a levegőt, lesüljön a test. Lélegzeni, belélegzeni, megint kiemelkedni. Ez maga rettenetes kín, de a két rabolat még megtörték kalapácsokkal a láttárait, hogy már meghalljanak hamarabb. Összetörték a csontokat, hogy ne tudják magukat kiemelni. Ennek a megfeszítettnek még át kellett menni ezen is. Ez a rettenetes szörnyű fájdalmon. És nem tört meg a hite. Nem szólt így, hogy nem elég, hogy most már meghódoltam, még újabb szenvedésem? Igen, még újabb szenvedés. Ő maga mondta, mi ugyan méltán, cselekedeteink méltó büntetését vettük. Ez az ember olyan bűnvallást tett. És olyan hódolatot nyilvánított, hogy csak álmélt, hogy lehet. Én elmondani nem tudom. De most fordítsuk a tekintetünket a harmadik keresztre. Erről általában nem szoktam beszélni. Az ördög mindig úgy eltakarja ezt a harmadik keresztet, mintha nem is lenne. Pedig éppen olyan közel volt a középsőhöz, mint ez, amelyiken megtért egy ember. Átkozódnak együtt. Aztán egyszer hallja, hogy a társa rászól. Hagyd abba. Hiszen mi megérdemeljük, de ő ártatlan. Hallja, hogy imádkozik a társa. Elámélkodtak rajta. Oda fordul az ő rablótársa Jézushoz, és kéri, fogadja be országába. Semmi nem változik meg ebben az emberben. Testvérek, vannak emberek, akiket az Isten fia sem tud megmozdítani. Hiszen ha megtehette volna, megtette volna. Ahogy Júdással. Júdással nem lehet segíteni. Ezen az emberen sem. És megdöbbentő, ez nagyon megdöbbentő, hogy az Úr Jézus egyetlen szót nem szólt neki. De úgy gondolnánk, hogy a világ megváltója, a szeretet, az irgalom embere oda szól, hogy hallod, a társad már rendbe hozta magát, megmenekült. Szólj egy szót, fordulj felé, vald meg a bűneidet, fejezd ki a hitedet. Nem, egyetlen szó nem szól hozzá. Ott van előtte a csoda, a középső kereszt csodája, ott van a megtérés csodája. Látja az oltár rajta Isten bárányát, tanulja a nagy kiengesztelésnek, ahogy Jézus megbékíti rettenetes áron, arra hogy Isten mindjárt, mindezt látja. Megmarad olyannak, amilyen volt. Testvérek, nem tudom ki közületek mióta jár templomban, mindenki maga tudja. De jó lenne most számozatni arról, hogy használta nekünk valamit. Változtunk-e? Közelebb vitte minket az Isten királyságához, vagy nem? A megtérő Latornak elég volt az imádság, és megtörte a szívét. Most még egy pár szót szólni kell arról, hogy mi is volt ennek a Latornak a néhány mondatában. Igazából csak egy mondat volt. Eleinte a fidalom mondatait mondta. Először is megintette a társát. Szembe fordult az istentelenséggel. Vallást tett a saját hitéről, rábízta magát Jézusra. Tanuljuk meg ezt a Latortól ezt. Mindenütt szembe kell fordulnunk, minden bűnnel, minden istentelenséggel. Vallást tett a saját bűneiről. Nekünk van bűnbánat éhetünk, de bűnbánatunk kevés van. Sok bűnbánat éhetünk volt már, de kevés bűnbánatunk. Ez az ember vallást tett a bűneiről, és azt mondta, hogy halált érdemlek. Keresztfát érdemlek, ezt mondta. És ebben az állapotában rábízta magát Krisztusra. Ez egy csodálatos hit. Egész örökké valóságát rábízta Krisztusra. Nem ingott meg a hite akkor sem, mint mondottam, amikor még újabb szenvedések jöttek. Azután hallatszik a keresztre egy kiáltás. Volt még néhány mondat, de én a lényegesebbet mondom most. Egyszer csak Jézus felkiáltott, elvégeztetem. Hatalmas kiáltás volt. Befejeztem. Minden számla ki van fizetve. Minden bűnre van bocsánat. Minden ember jöhet. Mindenki szeret az Isten. Mindenki lehet Isten gyermeke. Mindenki lehet Krisztus követője, Isten szolgája. Egyszerre kinyílott az egész menny kapuja, elvégeztetett. És most újra így szól, hogy atyám. De közben csak azt mondta, hogy Istenem. Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkem. Én szívből kívánom mindenkinek, hogy hasonlítsa a mi halálunk, hazamenetelünk a Jézuséhoz, hogy rendben van minden. Elvégeztem, hogyha amit rám bíztál, és most kezedbe teszem az én lelkemet. Nagyon fájdalmas, sokszor gondolok arra az emberre, aki ott volt szintén a paradicsom küszöbén, és makacsul megmaradt, és a pokolba ment. Sokszor mondjuk, amikor valaki nagyon szenved és meghal, hogy na megkönnyebbül, tényleg megkönnyebbül. Hiszen átment hitetlenül nagyon sok ember. A földi fájdalomból átment hitetlenül az örökké való fájdalomban. Nem könnyebbült meg. Ez a latora, a szenvedett, a meg nem tért latora keresztem. Nem lettek jobb sorsai meghalt, hanem még rosszabb. Hiszen egy örökké valóságon át látnia kell, hogy milyen közel volt hozzá a paradicsom kapuja. És nem, és nem, és nem. Én nem tudom, van-e köztetek valakinek olyan kemény szíve, hogy ezt a szenvedő Jézus nem szereti. Hogy ezt a válságot nem fogadja. Hogy erre Jézusra nem tud bizalommal nézni. Ha Isten segít, a reklamban már benne van, 27-én majd prédikálni fog, Debrecenben a Mester utcán, a fagy halál birodalmában. De nem az északi tengerről és a fogságomról beszélek, hanem a fagy halálról. A megfagyott emberről. Nem melegíti fel az Isten szeretete sem. Jóságára kapja, akárhogy süt rá. Megfagyott ember a fagy halál birodalma. Ez az ember fagyott ember volt. Nem melegedett fel a szíve. A másik is kőszívű, de megolvadt, meglágyult. Ezért nem. Én nem tudom, hogy összetek valaki, akinek ilyen megfagyott lelke van. De a megfagyott ember nem melegszik fel. Boldog, aki azt mondja, én meleg szívvel szeretem, és követem az én megváltómat. Most összefoglalom és befejezem. Első kérdés, amit tisztázni kell. Bizonyosak vagyunk-e az Úr Jézus uralmában az egész mindenség fölött? Ismerjük-e a bűneinket, és megvallottuk-e? Vallást tettünk-e Krisztusról? Hisszük-e azt, hogy hozzá megyünk? Tudjuk-e mondani, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet? Nagyon kevés, amit el tudtam mondani, a nagyon sokból. ezt a keveset próbáljuk szívünkbe zárni. Imádkozzunk! Áldott Istenünk, megköszönjük, hogy igén megőrizte számunkra a vásár nagy csodáját, bár keveset értünk belőle. Nem tudunk a titkokba vele tekinteni, hiszen a bűn elvakított a szemünket. De köszönjük azt, amit láthatunk és érthetünk. Álmélkodva nézünk fel a keresztre, az Isten bárányára, aki bemutatta az egyetlen, elégséges, tökéletes, engesztelő áldozatot, érettünk. Úr Jézus, mi is itt szólunk, emlékezzél meg mi rólunk. Vigyél be minket boldog országodba, mieinkkel együtt. Amen. Mi a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból, az új Biblia fordítás szövegéből, a 7. fejezetnek a 21. versétől foglaljunk helyet. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszeti mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk én, nem a te nevedben üztünk én ördögöket, és nem a te nevedben tettünk én sok csodát. És akkor kijelentem neki, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ték gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és keleszti, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és megidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem keleszti, hasonló lesz a bolond emberhez, aki kövényre építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. A mai reggeli Isten tiszteleten nem sok gyerek volt, pedig most már 7-8 helyett 7-9-re vették a kezdést, de meglepett a gyerekeknek az érdelme és az odafigyelése. Beszélgettünk erről az ígéről, ahogy gyerekekkel kell beszélgetni, és láttam a gyerekeknek egyrészt a figyelmét, másrészt a bizonyos riadalmát, amikor kezdték megérteni, hogy nem is tudják, hogy ki a terület. Azt kérdeztem tőlük, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki egy házat építhesse, mi az első? Egy kisállja azt mondta, hogy terve is kell. Még valami hamarabb kell. Először is meg kell szerezni a birtokot, a területet. Én nem mehetek át a szomszédba, és nem kezdhetek el építkezni, mert nem az enyém. Először azt a kérdést kell eldönteni, ki az a terület. Nekünk is erre a kérdésre választ kell adni, hogy ki az én életem. Mert minden élet egy terület. Kié? Az nem válasz, hogy az egy házé. Azt sem, hogy a családomé, a munkámé. Isten ezt nem fogadja. Csak egy válasz lehetséges, és a Krisztusé. Ezt jelenti, hogy a sziklára van építve. Aztán megkérdeztem a gyerekektől, ha megvettem egy területet, egy birtokot, ahol építeni akarok, mi a következő tennivaló? Gondolkodtam. Mondtam nekik, hát először rendben kell csinálni. Mert ott lehet mindenféle babon, vagy szétszóval kölek, mindenféle vasdarabon. Először le kell takarítani a területet. És nekünk is, ha szeretnénk azt, hogy kősziklára épült ház legyünk, Krisztus alapozott életünk, akkor takarítást kell végezni. Rendet kell csinálni a beszédben, az időbeosztásban, magatartásunk minden vonalán. Én dolgoztam hatalmas nagy építkezésen, nagyobb volt jóval, mint az álmos területek, és bizony nagyon sokszor történt baleset azért, mert ott hagytak eldobálva. Néha a vezetékeket erős feszültség alatt, meg is volt néhány fogja. Azután berendezett verveket, belestek az emberek, és mondhatták a lassanak a kőzalapokat. Tehát először rendet kell csinálni a felszínen. Azután kezdődik majd el a lefele hatolás, de erről majd kicsit később még. Az Úr Jézus ebben a nagyon egyszerű, nagyon érthető, világos tanításában megmutatta, hogy soha senkinek nem hízelek, senkit nem csalogat. Itt nagyon határozottan beszél arról, hogy a kősziklára épült házra is eljön az árvíz, és rápújnak a villamos szelek. Ez nem úgy van, hogyha én megindulok, odafordulok a Bibliámhoz, egy kicsit rendbe iszedem az életemet, ha nem jó dolgokat elhagyom és kezdek igazodni Krisztushoz, nem lesz semmi bajom. Világosan megmondta, hogy jön a vihar, jön az árvíz, akkor is, ha a házat kősziklára épült, de megáll. de megmaradt. Itt egy nagy veszélyre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. Mikor valaki a teljes hitetlenség állapotában, Istentől távol van, aztán megmozdul benne, talán a prédikáció, temetés alkalmával, vagy a rokonok hívják, egy szóval kezd egy háttal lenni, kezd járni Isten tiszteletet. Akkor abban hinte van, hogy mostan minden rendben van. Tudja az általában éneket, énekeket, nagyjából ismeri a bibliai történeteket, meg is érti, adakozik is. Egy értékes, hasznos, forgalmas nagy gyülekezetnek minden rendben van. Azt mondja az Úr Jézus, az ez csak komak. Nekem lelkész társam is volt ennek, amikor megtudta, hogy rák beteg, felakasztotta magát. Már igazán is lett a Bibliát. Szolgálta is az Isten. De a homlokra volt építve az élete, az egészségére. Ami van egészség, az igazán. Összben az orvos őszintén megmondta, barátság volt, hogy súlyos rák beteg vagy, és nagyon fájdalmas ez a befejezés. Felakasztotta magát. És hány ilyen van? Magyarország élen van az öngyilkossági táblázatban, az egész világon. Mert a ház nem fősziklára épült, hanem homokra, fényre, szerelemre, munkára, családra, gyomorra, italra, és összeomlik, amikor a próbák jönnek. Igen, megtanuljuk az énekeket, kezdünk egy kicsit olyan vallásos nyelven is beszélni, és úgy gondoljuk, hogy már is a sziklával a ház. Nincs. Nincs a sziklával. Én most mindenkitől megkérdem, jó, kezdjenek el gondolkozni, mert már nem sokat fogok beszélni a gyülekezettel. És én nem tudom, ki vagy utána, vagy hogy fog tanítani, de a lelkemet rakom ki, amikor ezeket elmondom, hogy el kell belőle dönteni, és meg kell nézni, hogy az én életem kire vagy mire van alapozva. Ha csak arra a meggyőződésem, hogy egy jó református keresztény vagyok, ez fogok. Ez elviszi a világ. Tudnom kell, hogy igazán Krisztusra építettem meg. Én azt jelenti, hogy gyerekek megértették, hogy minden dolgomban az ő befolyása érvényesül. És sok többre beszélgetek vele. Önkéntelenül kijön az ember száján, amikor egy jó hír, vagy kedves levél jön, vagy van olyan dolgom, hogy köszönöm Istenem. Vagy amikor egy teherjóvára fogok, segíts Uram, amikor mondanám, most imádkozni fogok. Körülük az ember az alapon, mert az van benne. Az állandó kapcsolat. Testvérek, nem lehet itt az alapot, meg a ház. Azt mondja, hogy egyszer rajta van, egyszer nincs rajta. Ha egyszer rájét utam, akkor rajta kell remélni. Tessék ezt alaposan megkérdezni belőle, megvizsgálni az Isten előtt. Az én életem Krisztusra van a hétikre. Mert ha nem, lehet 12 kamat emetésen és 20 kántor. Nagyon szép ez a beszéd, csak a pokolból fog jutalmazni. Ha nem Krisztusra épül, elpusztult, ezt mondta is, elpusztult, ezzel lentől elveszett, tönkrement. Igen, milyen megdöbbentő, hallottátok, azért olvastam fel, mert ez két külön tanítás, de egybe kellett venni ezért, mert sokan fogják mondani azt, hogy hát nem a tenevedben profétáltunk, nem a tenevedben üztünk ördögöket, micsoda erő, nem a tenevedben tettünk sok csodát. Hát ezek ördögi erőket tételtek meg másokban. Ismertél lettek, mint lelkileg hatalmas emberek, sok csodát tettek, amit csak kevés ember tehet. És mit van nekik az Úr Jézus? Ekkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőletek gonosztevőt. Nem azt mondja, hogy ti eltévedtek, ti szépítél, hanem gonosztevőt. Két okból mondja. Először becsapták magukat, másodszor becsapták másokat. Amikor ennek a nagy élet kísérték az életüket, mindenki azt mondta, hogy igen, ez az igazi keresztény. És kiderült, hogy a Krisztussal semmi kapcsolata nem volt. A Bibliában ez az, hogy ismerem, itt volt a Jézus, sosem ismertelek. A Biblia, amikor ismerésről beszél, akkor mindig a férj feleség kapcsolatáról. Ha elolvassátok a Biblia elején, ismeri Ádám az a feleséget, Évát, aki fogad méhében egy szűkség. Tehát a teljes egység ez az ismerés. Azt mondta Jézus, soha nem ismertelek, soha nem voltunk egyet. Az a szíved soha nem volt kinyitva, egyen soha nem fogadtál, de beszéltél rólam. Sőt, erőt is kaptál tőlem, ezek kapták az erőket. A csodákat Krisztus erejével tették, és Krisztus igényéről Krisztus erejével prédikáltak, de a szívünkből Jézus ki volt zárva. A maguk életét érték. Megint felteszem a kérdést, meg kell jól gondolni, hogy az életem Krisztusra van rejtékbe. Mert ha nem akarom, legyétek egy színház. De én nem akarok színésvedést. Ez csak egy szerep van ember, csak elmond egy szöveget, esünk túl rajta. Oda kell jutni az önzőjükben. Még azt sem elég, ha megállapítja az orvos valaki, hogy itt egy komoly zavar, akkor el kell távolítani. A műtétnek meg kell lenni. És a döntést meg kell hozni. Én az én életemet Krisztusra építem. És te kérek, ezt senki nem mondhatja meg más helyet. egymást biztathatjuk, egymást segíthetjük, egymásért imádkozunk, de senki nem dönthet a másik helyet. Bármilyen szeretem azt a gyereket, unokámat vagy házastársamat, nem dönthetek helyette. Mindenkinek magának kell. Ha látjuk, hogy vívódik és keresni akarja, segítenünk kell, és segítünk is, de dönteni neki kell. Ahogy egy mennyasszonyért nem az egyik egy másik lány az ilyen annak a lőlegénynek. Mindenkinek magának kell eldönteni, össze akarom-e kötni az életemet, Krisztussal vagy nem. Én szeretném a részlevő testvéreket nagyon nyugtalanná tenni. Mindazért, ami Krisztus maga nem adja a nyugalmat, hogy eredjen békességgel. Félelmes az, ahogyan Jézus nevezi ezeket a csodás embereket, akiket mindenki első példás keresztényeknek tiszteletet, hogy gonosz szemét. Az Úr Jézus nagyon megválogatta a szavait, és soha nem mondott valami sértőt bántott, de itt azt mondja, azt mondom nekik, soha nem ismertelek, kijelentem nekik, távozatok tőlem, hogy gonosz szemű. Ki lesz megtárva? Mint gonosz szemű. Mert becsapták magukat, becsapták másokat is. Mivel sokan néznek, és nagyon jól tudja a tanul, hogy kik azok, akik járnak ide rendszeresen. Nagyon jól tudja. És ha nem azt az életet éljük, amelyet ha követnek, akkor velünk együtt Jézussal lesznek, akkor magunkat is becsaptuk őket is. Most figyeljünk el, amit Jézus mondott. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket. Mindig hangsúlyozni kell, hogy aki csak a papot hallja. A gyülekezet egyébként hazamegy azzal, hogy na most ilyen volt a prédikáció, a pap most ezt mondta. De nem hallotta Jézus szavát. Aki hallja tőlem, ezt mondta Jézus. Akkor kezdődik az igazi döntés, amikor valaki meghallott, hogy Istennek szólította. Itt volt, amikor nálam valaki beszélő jött vendég látogatóba, és mondja beszélgetést közben, hogy 7 évvel ezelőtt, amikor az Úr engem megszólított, már nem fiatal. Addig is szólt neki, de csak embereket hallott. De mikor meghallja, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket. A hallás után a döntésnek egy keresztény. Azt mondta Jézus, okos ember, bölcs. Testvérek, azok a legokosabb emberek a faluban, akik legjobban szeretik a bőrét. Azok a legbölcsebbek. Azok bírják a legnagyobb értéket, azok kapnak a legjobb betétjük, a legbiztosabb helyen, a többiek kamatozik a legjobban. Az nem érülne, ott nincs infláció, nincs roglás. Azt mondta Pál, meg tudja őrizni az Úr a nála ezen kincsemet a vonatban. Én szívből kívánom mindenkinek, hogy legyen az életetek összekötve Krisztusra, elszakíthatatlanul. Legyen az életetek öröme, erőforrása, vigasza, a jó kedve, az íze, a tartalma mindenek, Krisztus maga. Sokszor nézem a televízióban nekem a fiatalokat, és láttam a jövőszörnyi adóba is, hogy 100 000 fiatal, 100 000 önkívületi állapban ringatózik, ordít, legtöbb már teljesen kávult. Most Szegeden, ott van Magyarországon egyik kávítószer központ, ilyen útvonalán lettünk, Jugoszláviában, háború, Magyarországon mennek át a kávézószerek. Szegeden annyira kávézószeres, hogy nincs hova tenni őket. Egymás egyén hátán helyezik el, mert nincs hely. Miért? Mert a homokra építek, a szerelemre, a pénzre, a italra. Összavon. Láttam egy felvéket fiatalon a vétében, túl nagy adagot adott be magának, és ott találták voltam. Olyan fájdalom, hogy a szekély fiatal ember. Túl sokat nyomott be. Nem Krisztusra van építve. Meg kell alaposan gondolnunk, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszik. Nem elég, hogy én egyetértek vele, hogy helyes nem, és azt elég, hogy támogatom. Hanem össze kell kötni az életünket Krisztussal. Ez mindig megnyilvánul a szófogadásban. Amint az ember kapja ezt az első indítást, most elolvasta valaki otthon ezt az igét. És a szívére kérdések támadnak. Milyen az én lelki házam? Egyáltalán ki a terület? Épül ez a ház? Emelkedik? Én mindjárt tudjátok, mert dolgoztatok házépítésen. Hogy ahogy az alapon már rajta van, az elsősor más, egyszer csak kiemelkedik. Egyszer csak látható, hogy itt épül valami. Ennek látszani kell. És azt mondta az Úr is, ha valaki elkezd egy torgat építeni, egy épületet, és nem tudja befejezni, mindenki csúfolni fogja. Ez az ember elkezdte, nem tudta befejezni. Ismertem ilyeneket. Életem egyik legszomorúbb emléke egy ember, a később püspök lett, református püspök. Magyarország legjobb ige hirdetője volt. Úgyhogy 10 évvel utával törtek az embereknek egy-egy prédikáció után lángolt minden.
Aztán ugye jött a fordulat, jött az ateista uralom, Esperes lett, Püspök lett, ő lett a bibliás embereket, a hatalomért, a pénzért, lelkileg is teljesen tönkrement, teljesen. Akkor hát esett van az ember. Hatalmas volt a szóval, de nem volt az élet Krisztusra építve. Félelmes dolgok ennek. Egyszer csak eljön a próbatétel ideje. Milyen különösség én is két dolgok volt, a szeret meg a vizet. A szél felülszaggat, a víz meg alul mossa ki. Láttam össze a fárakat, amikor vizsállt, tisza vizsaknál áll, tisza áttörte a lábat. És kis házat alul, amelyik csak rá voltak építve egyszerűen a földre. Kimosta alulok az alapot, és a padlás a földön volt. Össze-vissza törve a gerendát. A padlás olyan magasabb volt, mint nálunk a földi. Két alul a kalács. Nem volt sziklára építve. Az Úr Jézusra kell alapozni, és a növekedésnek látszani kell. Testvérek, azt jelenti, hogy minden nap olvasom a Bibliát, hát a gyerekekkel olyan jól megbeszéltük, megértették, minden nap Bibliát a kézbe, minden nap beszéljek én az Úr Jézussal komolyan, amit olvastam. Mondtam a gyerekeknek, ha nem értitek más, ott a Zsoltárat például, megértitek az evangéliumot, apostolok cselekedete, és így menjen tovább és tovább. Ha én minden nap olvasom azt az igét figyelemben, mindig rakodik, emelkedik a fal, és eljön majd idő, amikor meg lesz a tető is. Amikor a hitem átfogja az egész életemet, Krisztusra való kapcsolatom teljes lesz, most már jöhet a halál, nem félelmes. Rendben van. A halál is hatalmas vihar. Nagyon sok ember nagyon sülő szenvedéseket hal meg. Úgyhogy a feleségemet látogattam a kórházba, két hét alatt 19 idős asszony halt meg ott. Annyi jajgatás, annyi fájdalmat láttam. Nagyon kevés volt, aki készen volt közünk. Eljött a vihar. Kapkodtak. Doktor úr, segítsen! Istenem, Istenem! Azt sem tudtam, mit mondjam. Nem volt az élet Krisztusra építve. Még egyszer hadd mondjam azt is, hogy a hitünk, Isten félelmünk nem mentesít a próbák alól. A hívő ember életére is eljönnek a szenvedések, a megrázkódtatás, a megpróbáltatás, de megáll. Világosan mondta az Úr Jézus, amit mondott az igaz. Ömlött a zápor, jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, nekidőltek annak a háznak, de nem volt össze, mert kőszínára volt én. Én 10 éves voltam, amikor apám vagyok össze magát. Nekem az gyereknek, egy 10 éves gyereknek egy félelmes emlék. Egy nappal, két nappal előtte, este hazajött, késő este a kerti ajtón keresztül, kerében nem akartam megengedni, engedjen ezt. Apám megmondta neki, hogy ha bajba kerülök, kiírtam a család. Engedjen be, mondtam meg. Bement a legbelső szobába, tetejébe kijött a hatalmas forgófészkaját. Megállt velünk szemben. Ott voltam a két öcsémmel, meg a fiatal 17 éves szemével. Én csak úgy imádkoztam, Istenem, ne engedd meg, hogy lefújzalam. Apám néhány percig állt, aztán megfordult, elment és magát lőtte főre. Hol, nagyszerű, nagyon jó eszek, jó állás. Nem volt alap. Eljött a próba, eljöttek a válasz, a nehézségek, nem bírt el is. Összön volt a ház. Kérek mindenkit arra. Bizonyára nem hiába beszélek erről. Ezeket el kellett mondanom. Ne legyen köztünk senki, aki ott van a romok alatt. Bármi következik, Krisztussal végig tudunk menni a nehéz utakon. Én soha nem vagyok az övé itt szerben. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk a te igéznek, bátorításáért, intéséért, segítségre van szükségünk, tanácsra, vezetésre. Erősíts meg minket, hogy ragaszkodjunk a mi úrunkhoz, legyen a mi életünk éjjel-nappal összekötve vele. Ha jönnek a próbák, Úr Jézus, hadd tapasztaljuk meg, hogy te benned védelem, oltalom van, elégséges vagy a megtartásra. Imádkozunk a gyászolókért. Segíts minket, hogy ígéddel jól tudjunk szolgálni, világosan és igazán. Áld meg a temetési szolgálatokat is kérünk, a ma esti Isten tiszteletet is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyeiben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi urunkat, a Jézus. Foglaljunk helyet. Még egyszer hirdetem a testvéreknek, hogy most nem 6, hanem 5 órakor fog kezdődni az Isten tisztelet. Ez egy kicsit hosszabb lesz, mert ilyenkor élek, hogy szabadatok van. Hadd hívjam fel a figyelmet, ezeket a 6. verse majd amivel befejezni. Szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám, jöjj, ó Jézus, sietve. Vágyakozó szívvel, kiterjesztett kézzel, várlak én már repedve. Hát szállj be hozzám, akkor készen kell lenni a hajléknak. Maga Jézus az alapja, és ő a gazdája, ő az Ura az életek. Énekeljük most már a alázatos bűnvallása 4. verset, bár a hit szívemben, bár a hit szívemben, oly kicsi, mint mustárnak. Figyeljünk Isten igényére! Az új Biblia fordítás szövege szerint olvasom a Máté írás szerinti Szent Evangéliumból a 15. rész 32. versétől a rész végéig. Jézus ekkor odahívta a tanítványait és így szólt: szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket útnak engedni, nehogy kidőljenek út közben. Tanítványai így válaszoltak: honnan volna a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakhassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Ők így feleltek: 7 és valami kevés halunk. Erre megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindjárt ettek és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 telekosárral. 4000 férfi volt, aki evett, az asszonyokon és a gyermekeken kívül. Ezek után elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Röviden szeretnék ez a kis szakaszhoz magyarázatokat fűzni. És pedig egy ilyen színvonalat foglalnám össze, hogy a 3. nap. Ahol kezdem, mindig engedj annak a vágynak, amely téged Jézushoz von. Akik az Urat hallgatták ezen a 3 napos együttléten, nem készültek fel ilyen hosszú időre, és nem látták el magukat elegendő élelemmel. Kimerült éhes emberek voltak a 3. napon, de engedtek lelkük vágyának, hogy tovább hallgassák az Urat. Mennél több mentő körülményt veszel magad számára figyelembe ilyenkor, akkor tehát annál kisebb a valószínűsége annak, hogy Jézushoz menj, és ott is maradj. Ha eljutottál az Úrhoz, maradj ott. Voltak, akik nem tartottak ki 3 napig. Ezek nem részesültek a csodában. Ha valaki a 3. nap reggelén ment haza, sok áldott tanítást hallgatott ugyan addig, de nem lehetett tanulni Jézus hatalmának a kenyér felett. Ha mindenki elismer már, te maradj még. Az utolsó percek mindig a dicsőség percei. Jézus ismeri az áldozatokat, amelyeket lelke dolgában hoztál. Együtt érez veled. Szárnakozom, mondja az ige. Ez a szó a szeretet üzenete feléd. Az Úr azt akarja, hogy erővel megtöltve menjen színe elől a tiédhez. Milyen szomorú, hogyha mindig arról beszélsz, hogy most éppen az Úr előtt voltál, és mégis láthatóan egyre inkább gyengülsz. Amikor nagy szorongásban vagy, és nem tudod, hozhatsz-e újabb áldozatokat lelked épülésének, gondold meg, hogy talán éppen most állhatsz a 3. nap a csoda küszöbén. Ne tégy semmit, ami hited erejét túlhaladja, de tégy meg mindent, hogy hited még többet bízol el, megismételem. Ne tégy semmit, ami hited erejét túlhaladja, mert az Isten kísértés, de tégy meg mindent, hogy hited még többet bízol el, ez kötelességed. A 3. nap volt a legnehezebb, és megérlelte a csodát. Egyetlen csoda sem tehet könnyelművé, illetlené vagy tékozlóvá. akiknek nagyszerű lelki élmények voltak, sokszor azt gondolják, hogy ez természetes, és olyan dolgokat is megengednek testüknek, amelyeket csak Isten kísértésnek lehet nevezni. Bármilyen élményeit, látomásait, elragadtatásait voltak is, szedd össze mindig háláson és gyorsan a maradékot. Légy hűséges bibliaolvasó, ne légyes, ne erőltesd és ne kerüld a vörököt. Beszéld meg amúgy minden kis áldás darabkáját. Töltsön be téged az Úr a teljes megelégedésig. Jézus színe előtt tuss el mindig erre a magaslapra, ettek és jól laktak. Ne menj el Urattól titkolt hiányérzettel. Egyél lelked kívánsága szerint, hiszen a király vendége vagy. Csak tőled függ, hány ünnepnapod és hány boldog órád van egy héten. Ha a hétköznapok ravaszmalmai fűrészkorra akarják őrölni,